Kertbarátok.
2015. november 4-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunkat támogatja a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma az ősszel gyűjthető gyógynövényekről beszélgetünk dr. Péter Mária egyetemi előadó tanárral. Műsorunk vége felé pedig néhány időszerű tennivalóra hívjuk fel a figyelmet. Ezt kínáljuk mára, ha idejük engedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk, és a 2015. szeptember 9-én elhangzott műsorunk szerkesztett változata.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunk előtt dr. Péter Mária, egyetemi előadó tanár. Ilyenkor milyen gyógynövény gyűjthető, mire figyeljünk, tanárnő?
Virágokat, leveleket már kevés növénynél tudunk gyűjteni, hanem inkább a gyökerek és a termések gyűjthetők. Termések közül legelsőnek megemlítem a galagonyát. A galagonya egy nagyon hasznos gyógynövény, azért, mert akár a virágját, levelét vagy termését hasznosítani tudjuk a gyógyászatban. A galagonya terméseit akkor gyűjtjük, amikor már pirosak, de még rugalmas tapintásúak. Nálunk kétféle galagonya van elterjedve, az egybibés és a kétbibés. Nem szükséges, hogy különbséget csináljunk, mikor gyűjtjük, mind a kettő nagyon hasznos. Ha tavasszal begyűjtöttük a virágot és a leveleket, akkor lehet esetleg mind a három részét egybe tejárnak készíteni.
Így ránézésre látjuk, hogy melyik az egybibés és melyik a kétbibés? Formailag másak? Eltérőek?
A levelekben van kicsi különbség, hogy mélyebben hasított az egyik, vagy kevésbé hasított a másik. Ellenben ezt nem mindenki veszi észre, mert nincs egy helyen a kettő, hogy összehasonlítsa, hanem a terméséből veszük észre. Egybibés azt jelenti, hogy egy magma van a termésbe, és kétbibés két magja van. A szárításnál, tehát mikor legyűjtjük őket, akkor előnyös úgy gyűjteni, hogy egy kicsi száracska maradjon rajta, azért, hogy ne sérüljön meg a mag. Szárítani szellős helyen kell, legjobb padláson, még ősszel, szeptemberben vannak olyan meleg napok, hogy jól megszáradnak, és utána pedig tárolni papírzacskóba, és nem műanyag zacskóba, akkor, amikor már annyira száraz lesz, hogy törik. A szárításnál arra kell vigyázni, előfordul az, hogy valaki vagy az esős idő miatt inkább a lerbe teszi száradni, hogy ne égessen meg. Tehát a színe, a piros termés megsötétül szárításkor, de ne legyen sötét, barna vagy fekete, ne égjen meg. El szokták porítani egy kicsit mozsárba, és akkor lehet teát belőle készíteni. Azért értékes gyógynövény, mert a szív izomnak a működését segíti elő. Tévesen sokan azt mondják, hogy kardiotónikum, nem kardiotónikum, de a szív koszorú erejének a vérellátását segíti elő, és ezáltal a szív izom működésére nagyon jó. Abszolút ártalmatlan szer. A növénynek bármelyik része, tehát virágot, levelet lehet gyűjteni, felhasználni külön őket tejának, egybe is lehet használni, huzamosabb ideig is lehet használni, nem áll fenn a megszokás veszélye, szedatívum hatása is van, tehát nyugtató hatása van, ami szintén az ilyen úgynevezett szívidegességben szenvedő betegeknek megnyugtató hatású lesz.
Tanárnő, kimondottan csak azok fogyasszák, akinek valamilyen panasza van, vagy az egészséges embereknek is javasolhatjuk?
Javasolhatjuk az egészséges embereknek, mert ártalmatlan szer. Szokták még társítani mondjuk szúrós gyöngyajakkal, vagy más növényel is, vagy váltakozva más gyógynövényeknek a tejájával fogyasszák. Nem alakul ki megszokás, és nem ártalmas, akármennyit iszunk belőle.
Az egészséges ember megelőzésként használhatja, mert megelőzheti ezt a betegséget, vagy ha nem előzi meg, de jól érzi magát, ha ezt fogyasztja?
Jól érzi magát, inkább ezt a kifejezést használnám, mert megelőzni sajnos nem lehet.
Meddig lehet fogyasztani ezt a galagonya termést? Csak egy évig, amíg lesz a friss, vagy hogyha olyan sokat gyűjtöttünk, hogy esetleg van raktáron, akkor az felhasználható tovább is?
Felhasználhatjuk, hogyha jól tároltuk. Száraz helyen és papírzacskóba, vagy papírdobozba, hogy ne penészedjen meg. Ha megpenészedett, akkor már nem. A hatóanyag nagyon csökkenhet a huzamosabb szárítás alatt. Maga a hatás a tejafogyasztóknak, az körülbelül napok múlva érvényesül, tehát nem úgy van, hogy megiszom, s már is jól vagyok, és körülbelül a termések, mivel ilyen vastag bőrhám veszi körül, ezért több ideig kell főzni, vagy pedig elporítva kell használni, tehát nem egybe tesszük be a termést. 2-3-szor ihatunk naponta ebből a tejából, jótékony hatása van.
A galagonyánál számít az, hogy honnan gyűjtjük?
A galagonyánál és minden más gyógynövényet számít, hogy nem poros út mentén gyűjtjük. Poros út mentén ugye mindenféle, nem csak porral, hanem fertőző baktériumokkal is telítődnek, és vannak olyanok, amiket a gyors mosással nem tudunk eltávolítani. A galagonya főleg erdők szélén, tehát nem nagyon út szélén fordul elő, erdők szélén, de aránylag tiszta helyen találhatók.
Zöld a kökén, de igaz is, majd megérik ide-ide híre, de igaz is, majd megérik ide-ide híre, sejle szeretőm, még már most ére, de igaz is.
Ilyenkor nagyon sokan vannak, akik a galagonyával együtt csipkebogyót is gyűjtenek. A csipkebogyónak milyen jótékony hatása van?
A csipkebogyó az tulajdonképpen a vadrózsának az áltermése. Azért hangsúlyozom ki, hogy áltermés, mert tulajdonképpen a termés az, ami benne található a piros áltermésbe, azok a kicsi magok, a nép azt mondja, hogy mag, de az nem mag, hanem tudjuk, hogy botanikailag termés, azok is hasznosak, tehát mikor gyűjtjük, egybe gyűjtjük a terméssel. A csipkebogyónál is fontos, mint az előbbinél, hogy ne poros útszélén, mert a csipkebogyó bokor, az a rózsabokor, ugye gyakran útszélén is előfordul. Ott nagyon fontos, hogy megmossuk. A másik dolog az, hogy miután megmostuk, akkor hasznos, hogyha felibe vágjuk, és úgy szárítjuk, mivel ugye a belseje tele van kicsi apró aszmagokkal, nehezen szárad. C-vitamin a nagyon gazdag a csipkebogyó, de ez a C-vitamin nagyon hamar lebomlik. Ezért vigyázni kell a feldolgozásánál. Legjobb, mert a leggyorsabb és legeredményesebb szárítást úgy tudjuk elérni, hogyha felibe vágjuk a csipkebogyó terméseket. De az sem mindegy, hogy mivel vágjuk felibe. Fémkéssel, részkéssel nem szabad, mert fémionok hatására a C-vitamin lebomlik. A legelőnyösebb vagy fakéssel, vagy műanyagkéssel, vagy az inoxkésekkel, ugye még esetleg, de inkább ajánlanám a műanyag vagy a fakéssel.
Nem nehéz ezekkel a késekkel elvágni, vagy már ilyen nagyon megért bogyót kell szedni?
Akkor kell szedni, mielőtt beáll a fagy, mert a korai fagy, az őszi fagyok meglágyítják, akkor már nem szabad szedni. Tehát akkor még ugyanúgy, mint az előbbinél, rugalmas legyen a termése. Ahogy leszedtük, mindjárt fel lehet dolgozni, felibe vágni, akkor nem jelent problémát a vágás, és ki is szokták belőle kaparni ezeket a kicsi aszmag termés. Nem dobjuk el, mert azok is hasznosak gyógyászat szempontjából. Ha kivesszük a belsejéből ezeket az aszmagokat, akkor marad csak az a vékony kicsi piros kutikula, az hamar megszárad. Ezt is szokták lerbe szállítani, gyorsan kell megszárítani, hogy a C-vitamin mennyiség ne csökkenjen belőle. Kiváló C-vitamin forrás, amiért fel lehet használni akár tea formájában, akár gyümölcsíz formájába, vagy szirup formájába. De arra kell vigyázni a feldolgozásnál, hogy a C-vitamin tartalmat ne csökkentsük le.
Tanárnő, kétféle csipkebogyót látunk itt a mi vidékünkön. Van, amelyiknek simma a külseje, és van, amelyik ilyen szőrösebb. Mind a kettő használható gyógyászati célból?
A szőrös felületűt kerüljük, mert a finom szőrök azok a feldolgozás folyamán benne maradnak a tejába, szirupba vagy egyéb élelmiszerbe, és ezért ezek kellemetlen érzést okoznak, illetve könnyen az aszmásoknak kiválthat ilyen aszmás rohamokat.
A feldolgozott csipkebogyó, például amit gemnek dolgozunk fel, vagy szirupnak, annak is van annyi hatóanyaga, mint mondjuk, hogyha tejaként használjuk?
Hogyha a főzés, a gemnek a főzése nem túl magas hőmérsékleten történik, és nem sokáig főzzük, akkor megmarad a C-vitamin tartalma. Minden esetre a tejába ugye egy csipetnyit teszünk egy csészére körülbelül, az nagyobb mennyiség, mint a lekvárból. A lekvárból esetleg a kenyére kenünk egy vékony réteget, tehát a lekvárban levő C-vitamin mennyiség úgyse pótolja a szervezetnek a C-vitamin szükségletét, de a teja igen.
Ezt a teját hányszor fogyaszthatjuk naponta?
Naponta többször télen, például amikor C-vitamin szükségünk van, használhatjuk, akkor, amikor csak a külső áltermésnek a piros héját használjuk fel, ha pedig, mint említettem, hogy a belső terméseket, aszmagokat kivesszük, azt is lehet használni, azokra kiváló diuretikus, tehát vizelethajtó hatásuk van. Azokat nem ajánlanám állandóan használni, mert kellemetlenséget okoz a diuretikus hatás sokszor. Nem kívánt hatás a diuretikus hatás.
Tanárnő, mindegy, hogy forrázzuk vagy főzzük a csipkebogyót?
A csipkebogyót általában forrázni szokták. Hirtelen forrázzuk, mert akkor a hirtelen forró anyagtól nem tud úgy elbomlani, mint hogyha oda tesszük főzni, és ott felejtjük esetleg percekig, addig szépen lebomlik a C-vitamin, és a végén jegészük meg. Tehát inkább forrázzuk.
Gondolom, hogy ez érvényes más gyógynövényre is.
Más olyan gyógynövényekre, amelyekben a hatóanyag bomlékony, vagy pedig azokra a gyógynövényekre, ahol szükséges a főzés, mert nem tud kivonódni a hatóanyag.
A csipkebogyót legtöbbször azért gyűjtjük, hogy pótoljuk a C-vitamin szükségletünket, de más hasznos anyagot beviszünk-e a szervezetünkbe, tanárnő?
A C-vitaminon kívül gazdag a magnézium tartalma, ami előnyös a szervezetnek, a magnézium pótlás, és azon kívül más vitaminok is megtalálhatók benne. Ezeknek az az előnyük, hogy amikor például lekvárfőzési céljából gyűjtjük a csipkebogyót, ezek tartósabbak, mert ezek vitaminok között olyanok is vannak, amelyek vízben nem oldódnak, tehát nem bomlanak el a főzés által, és benne maradnak a lekvárba. Naponta, hogyha rendszeresen használjuk a csipkebogyót, naponta 1-2 pohárral megihatunk, az fedezi a C-vitamin forrásunkat, főleg téli időben, téli periódusban, és a magnézium szükségletet is.
Hogyha helytelenül tároljuk, akkor ezek az értékes anyagok elvesznek?
Elvesződnek, nem teljesen maradnak benne még, ellenben vigyázni kell a tárolásnál, itt is, hogy száraz helyen, papírzacskóba vagy papírdobozba, és a szárításnál kell főleg vigyázni, hogy nem túl magas hőmérsékleten.
A fényre érzékeny a csipkebogyó?
Nem érzékeny, de általában barna üvegbe tartjuk őket, vagy pedig, hogyha papírzacskóban van, akkor úgyse kap fényt.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják, stúdió meghívottunk dr. Péter Mária, egyetemi előadó tanár. Ilyenkor nagy sikere van a homoktövisnek is. Hogyan gyűjtjük és mire használjuk a homoktöviset, tanárnő?
A homoktövis, ez, mint a neve is mutatja, homokos területeken fordul elő. Újabban termesztik nagy mértékben. A vadon például a tengerparti homokokon nagyon fordul elő. Ilyenkor érik a sárga termése, sárga bogyószerű termése van. A gyűjtése elég nehéz, mert, mint a neve is mondja, homok tövis, tehát tövises, de úgy egyenként le lehet szedni őket. Nagyon jó, hasznos gyógynövény, nagyon gazdag A-vitaminba és karotinoidokba, pro-A-vitamin, ami például a sárgarépába is található, ami különösen erős, jó hatással van a szem, az alkalmazkodásához, tehát a sötétbe való alkalmazkodásához, vagy a szem erejéhez, és magas a C-vitamin tartalma is. A gyűjtésénél tehát óvatosan kell gyűjtsük, szokták azt, hogy letörnek ágakat, mert nem tudnak hozzáférni a tövisek miatt, de kicsi ágakat törjünk le, hogy ami pótolható lesz a következő évben. A terméseknek a feldolgozása az problémát jelent már a tövisek miatt is, ugye, mert le kell fejteni őket, megmossuk őket, és át szokták darálni, ebből nem teát készítenek, hanem inkább különböző édességtermékeket, lekvárt vagy szirupot készítenek, átdarálni legjobb paradicsom darálon keresztül, mert az a magokat visszatartja. Már a magnak a jelenléte fontos, mert a magban lévő olaj az erősítő hatású és gazdag hatóanyagba. Na most, mikor átdarálják a paradicsom daráron, akkor szokták szirupvá feldolgozni, vagy pedig lekvárnak feldolgozni. De Van egy másik mód, amikor a terméseket, a megmosott épp terméseket, miután lefejtették az ágakról, akkor mézzel keverik össze. Körülbelül egy rész terméshez két rész mézet. A mézzel való keverésnél előfordul az, hogy tárolás közben a termések feljönnek a méznek a felszínére, mivel az olajos magvak is benne vannak, és az olaj ugye könnyebb a méznél is feljön. Ilyenkor összekeverjük kávéskanállal, és reggelente, minden reggel a téli időszakban ajánlatos egy-egy kávéskanállal éhomra felvenni. Nagyon gazdag A-vitaminban, ugye sárga karotinoidokat tartalmaz. C-vitaminban is gazdag, E-vitamint tartalmaz, és mindenféleképpen a téli vitamin szegény hónapokat át lehet vészelni, és immunerősítő hatásuk is van.
Tanárnő, amikor gyűjtjük ezeket a terméseket, ezeket a bogyókat, és megsérülnek, mennyi idő múlva kell feldolgozzuk, hogy még ne kezdjenek el erjedni, mert azért bizony elég könnyen erjed ez a homoktövis.
A homoktövisnek az az előnye, hogy ha nem tudjuk azonnal feldolgozni, vagy pedig nem gyűjtöttünk olyan mennyiséget, amit érdemes azonnal feldolgozni, akkor tegyük be a méhfagyasztóba. A méhfagyasztóba nem bomlanak el a vitaminok. Ellenben, mikor kivesszük a méhfagyasztóból, akkor azonnal fel kell dolgozni. De a méhfagyasztóba tárolhatjuk addig, míg annyi mennyiséget találunk, amit fel tudunk dolgozni.
Többféle homoktövistől beszélhetünk?
Homoktövis maga a növény kétlaki növény, tehát az azt jelenti, hogy csak az egyik egyeden találhatók termések, azok mind felhasználhatók. Ami nálunk előfordul, az felhasználható.
De itt is figyeljünk arra, hogy ne az út mellől gyűjtsük.
Ne az út mellől, ez a veszély kevésbé áll, mert nálunk nem nagyon található, hanem termesztettől. Mostanában nálunk sokan termesztik.
Például a Bözöd-Újfalusi tó környékén nagyon sok van, és ott bizony elég poros az út.
Megmossuk így is, úgy is.
Sokan borókát is gyűjtenek ebben a periódusban. Ez mennyire hasznos gyógyászati szempontból, tanárnő?
A boróka az inkább ugye Székelyföldön, a magasabb hegyvidékeken fordul elő. A borókának is áltermése van tulajdonképpen, feketés, sötétkék, lilás színe van. A borókánál az a probléma, hogy a szúros levelek miatt nehéz a gyűjtése, és a másik probléma az, hogy egy boróka egyeden nem egyszerre érnek be a termések. Nehezen is hozzáférhetők, ezért úgy szokták gyűjteni, hogy egy egyed alá valamilyen vásznat vagy takarót helyeznek, és egy kissé ütlegelik a bokrot, illetve a cserjét. Ilyenkor nem csak az érett fekete és termések hullnak le, hanem a zöld termések is. Sokáig az volt a hiedelem, hogy a zöld termések nem használhatók fel. Ez ma már megdöntött, mert például a hatásuk, a vizelethajtó hatásuk a zöld terméseknek is megvan, de kár, hogy leessen zöld termésbe. Ami leesik a ponyvára, amit aláteretünk, akkor azt meg kell tisztítani, el kell távolítani a levelektől, meg az egyéb ágak, amik lehullottak, és akkor a termés tovább fel lehet dolgozni. Ezt feldolgozzák egyszer az élelmiszeriparba is, ugye tartósító pácolókba is, felhasználja a gyógyszeripar is illóolaj előállításban, mert a termések nagyon gazdagok illóolajba, és ez az illóolaj a teákészítésbe is érvényesül, azért, mert az illóolajtartók közvetlenül a külső héj alatt fordulnak elő. Az illóolajon kívül tartalmaz még erjeszthető cukrokat, ezért is gyűjtik a háziiparba, mert abból italt készítenek. De minket most az illóolaj rész érdekel, az illóolajnak kiváló diuretikus hatása van, vízhajtó hatása van. A vízhajtó hatásának még az az előnye, hogy nem csak a fölösleges vízmennyiséget üríti ki a szervezet, hanem a fölösleges só mennyiséget is. Tehát sóürítő és vizelethajtó hatása is van. Természetesen igyekszünk az érett terméseket feldolgozni, mert azokban magasabb az illóolajtartalom, és az ipar is feldolgozza ilyen vizelethajtó hatása miatt. Szokták még a fakérgét is felhasználni, de ez már csak ipari dolog.
Nehéz a szárítása?
Nehéz a szárítása azért, mert eléggé hamar leszakadnak a kicsi termés szárak, és akkor könnyen nedvességet kap. Ellenben magas hőmérsékleten nem szabad szárítani, mert az illóolaj elpárolog belőle. És akkor egyik termés a másikat szennyezheti a belőle kicsorduló nedvességgel.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ha megérik fekete, én utánam barna kislány ne gyere. Zöld a kökényre tetsze, ha megérik fekete, én utánam barna kislány ne gyere. Én is annak a babája vagyok, aki nekem minden este páros csókot adott. Zöld a kökényre tetsze, ha megérik fekete, én utánam barna kislány ne gyere. Én is annak a babája vagyok, aki nékem minden este páros csókot adol. Zöld a kökényre cetsze, ha megérik fekete, én utánam barna kislány ne gyere. Piros alma csüng a fán, ki babája ez a jány, ki babája ez a barna kislány. Piros alma csüng a fán, ki babája ez a lány, ki babája ez a barna kislány. Én vagyok a szeretője néki, tudja ezt az egész falu, akkor miért kérni? Piros alma csingapán, az én babám ez a jány, ez a csinos, barna, piros kislány. Én vagyok a szeretője néki, tudja ezt az egész falu, akkor miért kérni? Piros alma csingapán, az én babám ez a lány, ez a csinos, barna, piros kislány.
A Kertbarátok műsorunkat hallgatják itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Stúdió meghívottunk dr. Péter Mária, egyetemi előadó tanár. Az áfonyák, azok mennyire használhatóak a gyógyászatban? Azért mondom, hogy áfonyák, mert van fekete, meg van vörös áfonya is.
Mindkét áfonya hasznos gyógynövény, de különböző hatásúak. A fekete áfonyának a termését gyűjtjük. Ilyenkor ősszel, nagyon gazdag antociánokba, ezek a festék anyagokba, amik adják a színét. Kiválóak szembetegségek gyógyítására, például azoknak, akiknek a cukorbajuk miatt a szemmel problémájuk van, vagy pedig azoknak, akik különböző mesterséges fényekbe dolgoznak, és akkor a szemnek az érzékenységét, a sötét és a világos fény váltakozását nem nagyon bírja a szem. Azon kívül, hogy a termésébe ezek a festékanyagok, antociánok nagyon hasznosak, a leveleket is szokták gyűjteni, a leveleknek egész más hatásuk van, mint a terméseknek. Nem úgy, mint az említett galagonyánál, ahol ugyanaz a hatás van a levélnél és a virágnál. Lássuk egyszer a terméseket. Tehát a termések az antocián tartalmuk miatt van. Itt is a tejával való felhasználásnál, a gyűjtésnél arra kell vigyázni, hogy kicsi gyümölcs szárral gyűjtsük együtt, mert különben ez nagyon nedvdús, ugye? És akkor, hogyha ott megszakad a szál, kifolyik belőle a lév, egyik a másikat összeragasztva, könnyen megpenészedik. Tejának, hogyha gyűjtjük, akkor szárítani a legjobb egy olyan szárító kereten, ahol nagyon vékony rétegbe található, gyorsan megszáradjon. Élelmezési célra is fel lehet használni, mert ezek az antociánok, amiknek gyógyhatásuk van, ezek megmaradnak a lekvárfőzés idején is. És a gyógyszeripar is felhasználja különböző készítményeik előállítására. A leveleket, azokat külön szokták gyűjteni korábban egy kicsit, a leveleknek pedig szintén gyógytejáknak a fogyasztására használják fel, főleg azért használják fel, mert a cukorbajosoknál a vércukor szintet csökkenti, tehát más tulajdonsággal bírnak. A termések a festékanyagok kívül még A-vitamint tartalmaz, ami szintén a szembetegségekbe előnyös, mert az éles látást fokozza. Ugyanakkor vízszereknek a gyógyításába is fel lehet használni. Akkor érelmeszesedésbe is előnyös. Nagyon sokféle jó hatása van. A hajszál ereknek a rugalmasságát fokozza. Enyhe hasmenés gátló hatása is van. Ezért mondjuk, akinél gyakori erős széklet, azok kevesebbet kell használjanak, mert a székletnek a szilárdságát növeli.
Itt van egy jó történetem, ezt el szoktam mondani mindig, mert egyszer a gyímesebe jártam, és mesélte az egyik gazda, aki lekvárt készített a fekete áfonyából, hogy nem akarták venni. És akkor jött egy merész ötlete, és ráírta a címkére, hogy gyakorfosás ellenes jó, ezt így egybe, és egy magyarországi csoport fedezte fel, és megvették az egész készletet. Tehát mit nem tesz, hogyha egy jó szöveggel adjuk el a terméket?
Igen, máskülönben magyarországi turisták szívesen veszik még a belőle készített áfonya pálinkát is, mert ott náluk nincs lehetőség erre.
Tanárnő, a fekete áfonyából készül a dzsem, de a vörösből készítünk?
A vörösből inkább savanyúságot szoktak, a termésből, a vörös áfonya terméséből inkább savanyúságnak szokták használni. Nem nagyon lekvárnak, mert kicsit olyan fanyar és savanyú íze van. A vörös áfonyánál inkább a leveleket gyűjtik. Vörös áfonya levele és a fekete áfonya levele nagyon különbözik egymástól. Nem lehet összetéveszteni. A fekete áfonyának a levele vékony, és a széle fűrészes, a vörös áfonyának a levele bőrnemű és épszélű. Na most a vörös áfonyának a levelének kiváló hatása van, méghozzá húgyhajtó hatása van, de vesekő betegeknek ajánlott, azért, mert nem csak, hogy elősegíti a vesekő vagy húgykőnek az eltávolodását, hanem a körülötte a levelekben levő haptóanyag, amit arbutinnak nevezünk, az egy ilyen védő kolloidot képez, és ezáltal, amikor eltávolodik a húgycsőn keresztül a kő, akkor nem sérti fel annak a falát, tehát az az ellenyös. A teakészítés teljesen más a fekete áfonya levelinél, mint a vörös áfonyánál. Mivel a vörös áfonyának a levele bőrnemű, ezért mikor megszárítottuk, akkor vagy frissen, vagy szárítás után fel kell darabolni, illetve elmorzsolni, és a tejáját főzni kell, míg a fekete áfonyának inkább forrázzuk a tejáját, mert vékonyak a levelek. Itt azért kell főzni a vörös áfonyának a levelét, mert bőrnemű, ki kell oldódjon belőle a hatóanyag. Nagyon hasznos árbutin, de a fekete áfonya levelében nincsen árbutin, tehát az nem használható ilyen célokra.
A tárolásnál valami különbség van-e?
A terméseknek a felépítése az azonos, tehát azonos körülmények között eléggé hőállóak. Hamar megszáradnak, nagyságuknál fogva is kicsi, apró, főleg a fekete. A vörös áfonyánál még azt szeretném elmondani, hogy azon kívül, hogy savanyúságnak is használják, a szeszes kivonatot szokták használni bőrgombásodás esetén is. Ilyenkor úgy csinálják, hogy a teljesen érett terméseket, a piros terméseket beáztatják kék szeszbe. Több napig hagyják állni ottan, annyi szeszbe, hogy elfedje a terméseket, és azután a szeszt leöntik a termésekről, és bekenik azt a testrészt, ahol bőrgomba terjedt el. Kiváló hatása van. Többször kell használni, tehát nem, hogy egyszer bekenem és el kell, hanem huzamosabb ideig. Egy kicsit az a kellemetlensége, ugye, hogy piros színű lesz, de megéri, mert meggyógyul belőle. Ezt vásárhelyen annak idején a bőrgyógyászati klinikán nagy mértékben használták.
Néhány helyen találkozom olyannal, hogy a fekete nadály tőből is teát készítenek. Ez mennyire jó, vagy mennyire rossz dolog, tanárnő?
A fekete nadály tőnek főleg a gyökerét lehet felhasználni. A gyökeret ilyenkor ősszel ássák ki, azért nevezik fekete nadálytőnek, mert kívül a gyökér fekete, belül pedig fehér. Mikor kiássák, gyorsan meg kell mosni, és utána pedig hosszabbra felhasítják, hogy jobban tudjon kiszáradni. Akkor van megszáradva jól, hogyha törés alkalmával pattanva törik. Tehát úgy hallatszik, hogy pattog egyet a törés. Teát nem készítünk, illetve nem javasoljuk a teja készítés belsőleg, azért, mert pirolizidén alkaloidákat tartalmaz, és azok májkárosító hatásúak. Ettől eltekintve nagyon jó hatása van a gyökérnek külsőleges alkalmazásnál. Külsőleges alkalmazáskor vagy azt szokták, hogy a gyökeret elporítják, vagy pedig apróra elvagdalják, gézlacskóba bekötik, és akkor áztatják vízbe. Úgy. És az a hatóanyagokon kívül nyálkaanyagot is tartalmaz, az megduzzad ebbe a gézzacskóba bekötve, és ezt zúzódásokra, bokaficamra, sebre, vízérgyulladásra mind külsőleg lehet használni. Tehát nagyon hasznos, de nem belsőleg. Belsőleg nem ajánljuk. Bár igen, én is találkoztam olyan helyekkel, ahol tejának is fogyasztották, abból az elgondolásból kiindulva, hogy ugye gyulladás csökkentő külsőleg, és akkor esetleg a gyomorfekét is gyógyítja. Lehet, hogy gyógyítja, mert megvan ez a tulajdonsága a gyökérnek, ellenben amellett az alkaloidák károsítják a májat. Találunk olyan gyógynövényeket, amelyek a gyomorfekét gyógyítják, anélkül, hogy ezeket az alkaloidákat tartanak.
Krémet készíthetünk-e, gyógykrémeket a fekete nadálytőből?
Igen, szintén külsőleges használatra ugye használják, vagy szeszes kivonatba is használják, akármilyen krémbe bedolgozható, mert a fő hatóanyaga az alantoin, ami kiváló gyulladás csökkentő. Ezért szokták ilyen körömágyulladásba is, és zúzódás, ficamoknak, véraláfutásoknál lehet használni. Vannak olyan gyógyszertárak, ahol még készítenek magisztrális recepteket, vásárhelyen is, és ezek a gyógyszertárba be tudják dolgozni olyan kenőcs alapanyagba, amely a felszívódást elősegíti.
De vidéken is találkozok olyan javasasszonyoknak, nevezzük olyan asszonyokkal, akik szeretnek így kutyulni. Ők házilag készíthetnek ebből krémet?
Szoktak disznózsírba. A disznózsírba elkeverik, az hamar felszívódik, csak ugye kellemetlen az állománya a disznózsírosnak, de használható. Pont úgy, mint hogyha akármilyen kenős alapanyagba bedolgozzák.
Sárgát virágzik a repce, rajtam van a világ neve, száradjon el a repce leheven, hely csak ne legyen rajtam a világ neve, száradjon el a repce leheven, hely csak ne legyen rajtam a világ neve. A szilva ne járj, én utánam sírva, mert én olyan büszke lány vagyok, én csak a cifra szűröz magamok, mert én olyan büszke lány vagyok, én csak a cifra szűröz magamok.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorát hallgatják, a következő percekben néhány tennivaló, amire november elején érdemes odafigyelni. A bokrok, fák és évelők ültetési idejének végét nem a naptár határozza meg, hanem az időjárás. Amíg csak éjszaka fagy, de napközben enyhe a hőmérséklet, a talaj nem fog átfagyni. ilyenkor pedig továbbra is lehet ültetni, csak a tartósan beálló fagy fog véget vetni az ültetési munkáknak. Enyhe éghajlaton egyes nyári virágokat, mint a tündérkürt, borzaskata, hérics, kaliforniai kakukkmák és pipacs november elején még mindig el lehet vetni. A következő évben sokkal korábban virágoznak, mint a tavaszi vetés. A kertben a fákról és bokrokról lehullott őszilombot ne hagyjuk a gyepen, ugyanis megfosztja a zöld fűszálakat a fénytől és a levegőtől, rendszeresen gerebjézzük össze. A kálium, magnézium és kéntartalmú trágya felkészíti a tűlevelőeket a télre, mivel ezek az ásványi alkotó elemek fokozzák ellenálló erejüket a hideggel szemben. A műtrágyát a gyökér fölötti területre kell elszórni, különösen a fiatal vagy a frissen ültetett növények esetében. Fontos, hogy a kertben ezentúl ne használjunk teljes tápértékű trágyákat. Ha a késő ősszel is virágzó növényeket, mint a dália vagy a krizantém, az éjszakai hideg ellen letakarjuk vászonnal vagy fóliával, és a cserepeket a házfal mellé költöztetjük, még hosszú ideig fognak nyílni. A hangának nincs szüksége semmilyen védelemre, virágai biztosan nem sínylik meg a hideget. A kertbe küldetve a rozmarink csak bizonyos feltételek biztosítása mellett vészeli át a telet, cserében azonban könnyen károsodhat, ugyanis gyökere gyorsan megfagy. Más földközi tengeri növényekkel együtt, amint tartós fagyot jeleznek a meteorológusok, költöztessük egy olyan világos helyre, ahol a hőmérséklet 0 és plusz 10 Celsius fok között van. Az első fagyos éjszakát a rozmarink minden gond nélkül kibírja. A mini tavak gondozását sem hanyagolhatjuk el, a rugalmas műanyagból készült, felfele kiszélesedő vizeskádak egész évben a szabadban maradhatnak. Ezekben a megfagyó víznek van lehetősége kitágulni, a keményebb műanyag viszont megreped, a fakádak pedig szivárogni fognak. Fagyáló műanyag edényekben egyes vízi növények, mint a nőszirom, füzény vagy a nád, a szabadban is kitelelnek. Viszont a tavirózsát, vízi játszintot és a vízi salátát be kell költöztetni a házba, ahol egy világos helyiségben, vízzel telt edényben plusz 10 és plusz 18 Celsius fok közötti hőmérsékleten telelnek ki. Amikor kitakarítjuk az ágyásokat, hagyjuk ott a magvakban gazdag magtokokat, például az őszi rózsa, bogáncs vagy napraforgó esetében. Ezek a madarak számára fontos erősítő táplálékot jelentenek télen. Az elszáradt díszfüveket ne vágjuk le, tavaszig természetes védelmet nyújtanak a gyökereknek. Ráadásul a dérlepte vagy jeges fűszálak nagyon jól mutatnak. Kötözzük csomókba őket, de ne túl szorosan, hogy jól tudjanak szellőzni. Még elültethetjük a liliomhagymákat, az elegáns virágok gazdagabbá teszik az évelős szegélyágyásokat, a parasztkerteket és a rózsaágyásokat. A hagymákat fektessük kétszer olyan mélyre a földbe, mint amilyen magasak. Ideális a tápanyagban gazdag, nedves talaj, amely nem tartalmaz meszet. Jó fagy elleni védekezés, ha a fagy beállta előtt az évelő ágyásokat mulcsoljuk levelekkel vagy komposzttal. Még ültethetjük a fákat és bokrokat, kétszer akkora ültető gödröt ásunk, mint amekkora gyökérlabda. Szabad gyökerű csemeték esetén a gödör legyen mély, hogy a fa biztosan állhasson benne. A fáknál javasolt egy támasztókarót is beállítani az ültető gödörbe. Alakítsunk ki öntöző árkot, és alaposan öntözzük meg. A frissen elültetett fák körül a föld nem szabad kiszáradjon. A dália gumói, a kardvirág hagymái és a rózsanád rizomái nem fagytűrők, ezért ilyenkor ősszel ássuk ki, és a tél folyamán tároljuk fagymentes helyen a házban. A kiásással várjunk addig, amíg a növények levelei elhervadnak, így a gumók több tápanyagot felhalmoznak. Néhány fagyos éjszaka még nem árt meg, a hagymákra tapadt földből rázzunk le minél többet. Legjobb polcokon vagy homokkal töltött ládákban tárolni, hűvös és sötét pincében.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi.ro címen.
Most viszont a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég fenyédi vagy csíkmadarasi üzleteiben. Két hete azt kérdeztük, hogy mikor gyűjtjük az orvosi angyal gyökér gyökerét. A helyes válasz szeptember-október. 11 játékos küldött megfejtést, két játékos hibás vagy pontatlan választ adott. Nézzük, hogy ki nyeri ma az 50 lejes vásárlási utalványt. A szerencsés Lengyel László, marosvásárhelyi hallgatónk. Őt a műsor után felhívjuk telefonon, hogy megbeszéljük, hogyan jut a nyeremény birtokába. A mai kérdésre a válaszokat levélben és e-mailben várjuk november 16-áig. Aki csak a helyes választ küldi és nem mellékeli az elérhetőségeit, nem vesz részt a sorsoláson. Most pedig következik a kérdés. Hogyan szaporítjuk a közönséges magyalt, tudományos neve Ilex aquifolium? A magvetéssel, B bújtással, C dugványozással. Megismételem a kérdést. Hogyan szaporítjuk a közönséges magyalt, tudományos neve Ilex aquifolium? A magvetéssel, B bújtással, C dugványozással. Lassan műsorunk végéhez közeledünk dr. Péter Mária egyetemi előadó tanárnak. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam egy pár őszi termésről és gyökérről a hasznos tanácsokat.
Műsorunkkal legközelebb november 18-án jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mielőtt elköszönnék, felhívnám figyelmüket, hogy holnap 12 órakor a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal a Kovászna megyei Hatolykáról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Gyergyó remetéről hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. Műszaki munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották a viszonthallásra.
Szagos a rozmaring, lehajlik az ár. Gyere kis angyalom, gyere kis angyalom, élj az árnyékába.
Nem élem, nem élem, rozmaring árnyéka, magolatom összetörik gomán, a fehér mozaj tomján, nem ver az éles anyam.
Szagos a rozmarin, lehajlik az ár. Gyere kis angyalom, gyere kis angyalom, menjünk el a párba.
Nem legyen, nem legyen, minden lélek fogál, magalatom nem engem az anyám, azt mondja az anyám, négy antal, négy alján. Nem legyen, nem legyen, minden lélek fogál, magalatom nem engem az anyám, azt mondja az anyám, négy antal, négy alján.
házasodom, magam is megházasodom.
Járjon arról, én is járom itt a kendőmet. Ferdi egyen táncba, vélem messze van, még a reggel a reggel. Ferdi egyen táncba, vélem messze van, még a reggel a reggel.
Ennyi milyen sok madalom, talán bizony lakodalom.
Szóval